ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalmi kánonok. Radnóti Sándorral beszélget Takács József.
Ez a beszélgetés egy olyan sorozatnak az első darabja, amely a irodalmi kánonokkal, legközelebbről is a magyar irodalmi kánonnak az alakulásával és a jelenlegi állapotával foglalkozna. És a legelső beszélgetésben természetesen tisztázni kellene azokat a fogalmakat, amelyek elsősorban előkerülnek ezekben a beszélgetésekben. Úgyhogy Radnóti Sándort, beszélgető partneremet arra kérem, hogy adjon egy hozzávetőleges definíciót, amelyből nem irodalomtudománnyal foglalkozó számára is világos lehet az, hogy mi az a kánon az irodalom esetében, vagy a művészetek esetében, és miért lett fontos az utóbbi másfél évtizedben a kánonnak a vizsgálata.
A legegyszerűbb definíció az volna, hogy a kánon azoknak a műalkotásoknak, irodalmi és egyéb művészeti alkotásoknak a halmaza, amelyeket illik hosszú távon ismerni. A hosszú távon azért érdekes, mert vagy azért fontos a meghatározásban, mert a divatnak a különböző áramlatai természetesen újra és újra előhoznak olyan műalkotásokat, amelyeket a beavatottak, a jó társaság szinte kötelezőnek tart egy évadban, hogy jelen legyenek, hogy megismerjék, hogy ott voltak, hogy elolvasták, és így tovább. A kánon ennél hosszabb távú, tehát egy bizonyos leülepedettséget, egy bizonyos erős tradícióra való irányultságot jelent, de minden esetre nincs egyszerűbb és ugyanakkor azt hiszem megvilágítóbb megközelítése a dolognak, mint hogy azok a műalkotások, amelyek a művelt ember számára bizonyos kötelező érvénnyel bírnak, hogy ismerje őket. Az európai tradíció, a klasszikus tradíció nagyon sokáig irányította a mércéjét legalábbis annak a művelt közönségnek, ami számára akkor releváns lehetett. Ez nagy mértékben felbomlott, nagyon kérdésessé váltak, és ahogy ezt ma mondani szokták, egy bizonyos etnikai kirekesztést vélnek már abban is felfedezni, hogy az európai kultúrának kanonizáló természete lehetett, vagy lehet. Egyre másra törtek be olyan kisebbségi közösségek. Ezek lehettek faji alapon, lehettek nemi alapon, lehettek szexuális hajlandóság alapján és sok minden egyébnek az alapján. Egyre másra törtek be olyan közösségek a maguk ízlésvilágával, kultúrájával, tradícióival. Ezek néha nagyon hosszú tradíciók, néha meglehetősen új keletűek, amelyek kétségessé tették a leülepedett kánonnak, amit, mint mondom, a fehér európai kultúra leülepedett kánonának a jogosultságát. Hogy egy példával világítsam ezt meg, 84-ben a Museum of Modern Artban, New Yorkban egy kiállítást rendeztek a primitívekről, és ez hihetetlen botrányt kavart, mert mint ahogy eddig is mindig, és ez egyben egy szép példája annak, hogy hogyan történt mindez idáig a kanonizálódás, az európai kultúra bevont idegen kultúrákat. Valószínűleg éppen ezért tudott ilyen hihetetlen tartós és erős lenni, mert állandóan integrálta magába a legkülönbözőbb ösztönzéseket idegen kultúrákból. De ezt oly módon tette, hogy egy műfogással élt, nevezetesen elveszítette az eredeti műveknek a kontextusát, és csak mint esztétikai tárgyat, vagy esztétikai értéket hozta be az európai kultúrába. Ez felháborodást keltett azoknak a teoretikusoknak a körében, akik vagy védői szegődtek ezeknek az eredeti kontextusoknak, eredeti közösségeknek, vagy pedig maguknak az eredeti közösségek tagjainak a felháborodását keltett. Én emlékszem, hogy hogy ez már régebben is így volt, hogy amikor Washingtonban egy ilyen föld alatti két múzeumot építettek a Mallon, ahol egyébként a Fehérház is ott van, és a Kapitólium is ott van, és a nagy múzeumok is ott vannak, a Smithsonian Institution múzeumai. Egyik egy afrikai múzeum volt, és nagy visszatetszést, illetve vitát keltett az, hogy ott ki van állítva egy olyan trónszék, mint esztétikai tárgy, amely a még élő és még a saját hitvilágában élő törzs számára szent értékekkel bír. Ugye lehet látni, hogy itt minden az európai tradícióban eredő kanonizálás azt csinálja, hogy elveti az eredeti kontextust, elveti az eredeti jelentést, és kiemel ehelyett egy másik jelentést, és ezt nevezzük esztétikai jelentésnek, esztétikai értéknek. Szépnek tartjuk ezt a tárgyat, és elfelejtjük azt, vagy nem akarunk tudomásul venni, hogy ennek ugyanolyan jelentősége van annak a törzsnek a tradíció számára, mint számunkra a Szent Koronának, vagy a pápai trónnak a katolikusok számára, és itt tovább, és itt tovább, amelyet mégsem lehetne, vagy nem éreznénk ildomosnak pusztán esztétikai tárgyként szemlélni, mert a saját tradíciónkban áll benne. Ugyanez volt a 84-es MoMA kiállítással is, amely bizonyos értelemben felrobbantotta az egységes kánont, vagy egyik pontja volt az ilyen robbanásnak, ahol azt követelték lényegében, hogy mindent az eredeti kontextusába helyezzünk, és ebből viszont következik az univerzális kánonnak, és egyáltalán a műalkotások univerzális értékének a kétségbe vonása, felfüggesztése. Ez az a vita, ami mai napig tart, és ebben a vitában, aminek persze csak egy példáját, egy múzeum történeti példáját, bár nagyon jelentős példáját említettem, ebben a vitában válik újra megfogalmazandóvá a kánon, kerül az érdeklődés középpontjába. Most hozzáteszem, hogy az én álláspontom e tekintetben meglehetősen konzervatív, én egy rendkívüli értéknek tartom az európai tradíciót, és fantasztikusnak ezt az integráló erejét, amivel minden idegent magába tudott olvasztani.
Ha az irodalom köréből hozunk egy még hasonlóan jó részt Amerikában maradva, onnan hozunk egy példát, akkor ehhez szerkezetében nyilván hasonló, de némileg mégis másféle irányultságú, de ugyanúgy a halott fehér európai férfiak kultúrája, heteroszexuális férfiak kultúrája elleni támadás körébe tartozik mondjuk az, hogy egy amerikai egyetemen a feministák követelésére a kötelező olvasmánylistáról törölnek olyan szerzőket, akiket mi klasszikus szerzőkként természetesen tanítunk és tanulunk a különböző egyetemeken. Viszont ezek a feministák nyilván úgy érvelnek, hogy az a kánon, az a fehér európai kánon, amely ezeket a szerzőket klasszikussá emeli, az valamilyen elnyomó hatalomként funkcionál, és egyrészt sérti a méltóságát az immár öntudatra ébredt nőknek, másrészt pedig tovább örökít egy olyan hatalmi szerkezetet, egy olyan elnyomó struktúrát, amelytől éppen meg kellene szabadulni.
Kétségtelen, hogy ebben sok igazság is van természetesen, és Walter Benjaminnak az a megállapítása, hogy a kultúrát, mint rabláncra fizett rabszolgát vitte magával a diadalmenet. Ez sokszor igaz az európai kultúrára. De hát ez a történetünk, és valóban egy olyan forradalmi hevület kell ahhoz, hogy letöröljük ezt a táblát, és a múlt egész kultúráját, mert a múlt egész kultúrájáról van szó lényegében, lehet természetesen kiemelni különlegesen érzékeny dolgokat, ugye nem tudom én, a velencei kalmár zsidó gyűlöletét, ha a varázsfúval a szövegét olvassuk, akkor monosztátosszal, a fekete szolgával szemben egy hihetetlen gyűlölet szól a szövegből. Talán még az is elhangzik, ha jól emlékszem, hogy a fekete arc egyben a lelkének a tükre, ami egyébként egy toposz volt a gyarmatosítások első hullámának a korszakában, és még korábban is, amikor megjelentek az első élmények a vadakkal kapcsolatban. És sok minden egyebet is lehetne, de nem csak ezeket a kirívó példákat, hanem lényegében az egész kultúrát kell egy mozdulattal eltörölni, végképp eltörölni, a múltat végképp eltörölni, itt nagyon jó ez a szöveg. És ez az a forradalmi pátosz, amitől mi azt hiszem Kelet-Európában kissé tartózkodunk, vagy óckodunk, nem szeretjük ezt, és egyszerűen olyan nagy volna a veszteség a másik oldalon, hogy miközben elismerjük számos igazságet, és miközben természetesen mindezeknek a mozgalmaknak, ezeknek a kisebbségi mozgalmaknak, amelyeknek Amerikában olyan hangos a kultúrkritikája, az eredendő igazságát az egyenlőségre vonatkozó igazságát elismerjük, ugyanakkor ezeket a forradalmi következményeket én baljósaknak és rémületeseknek tartom.
De mi van akkor, hogyha nem úgy gondolkodunk a kánonról, hogy azt föl kell bomlasztani, mivel elnyomó jellegű, tehát mondjuk nem egy európai lelkiismeret furdalás nyilvánul meg ezzel kapcsolatban, hanem egész egyszerűen csak tényként veszük tudomásul, hogy mint ahogy nagyon sok posztmodern gondolkodó tényként veszi tudomásul, hogy egy olyan korszakban élünk, amikor az egységes kánonok azok fölbomlanak. Abban az esetben is fölbomlanak, hogyha nem bomlasztjuk őket ilyen módon, hogy a világ oly mértékben válik multikulturálissá, oly mértékben keverednek össze a dolgok, oly mértékben válik az, amit hagyományosan magas kultúrának tekintettünk, mindössze egy szubkultúrájává a világfalunak, hogy ez a kánon, amelyet a kultúránk egységes hordozójának tekintettünk mindeddig, varázsfúvolástól és Shakespeare-estől, hogy a példáidnál maradjunk, az egész egyszerűen fölbomlik magától és szétaprózódik.
Természetesen lehet így gondolkodni, és ismeretesek valóban ezek a elméletek. Mi van akkor? A tökéletes relativizmus van, az a hiperrelativizmus, amiben nem tudunk eligazodni. Tulajdonképpen úgy érzem, hogy vissza kell menni régebbi történetekhez, mert nem arról van szó, hogy ez a történet 80-as évek elején kezdődött volna, hanem sokkal-sokkal régebben. De ha most visszamegyünk csak a század elejére, akkor ott van az a nagy orosz irodalomtörténész Tinyanov, akinek van az Irodalmi Tény című bámulatos írása, amiben arról beszél, hogy az irodalmi periféria és az irodalmi centrum örökké mozgásban van, hogy olyan műfajok, amelyek valaha a centrumban voltak, és ezt a centrumot, ő nem használja ezt a szót, de nyugodtan azonosíthatjuk a kánonnal, amelyek a centrumban vannak, azok a műfajok, tehát annak a tradíciója kipördül a perifériáról, és a legváratlanabb zugolyokból és sarkokból a perifériáról özönöl be műfaj irányzat a centrumban, és ez egy állandó mobilitás. Én azt hiszem, hogy ez igaz, és ez a modernitás egyik jellegzetes mozgásforma, és erre rengeteg példa van, új műfajok születnek, amelyek betolulnak a centrumba, ugye a filmművészet az elég kézenfekvő, már csak a technikai felfedezés miatt is. Olyan műfajok, amelyek valaha megvetettek voltak, és jelentéktelenek, mint például a fekete regény, a bűnügyi regény, az Amerikában egy nagyon jelentős, és én szerintem kanonikus centrális irodalmi műfajával Chandler kezén, és rengeteg hasonló példa, és a másik oldalon pedig a kiüresedése nagy műfajoknak és nagy irodalmi jelenségeknek is megfigyelhető. Ez volna tehát az egyik mozgás. A másik mozgás viszont ez a brutális ereje ennek a nagy történetnek, amit európai kultúrának nevezünk, és amely újra és újra felvesz magába mindent. Az, hogy a nagy tradíció az továbbra is működik és él, és ezekkel a forradalmi támadásokkal szemben tele van a világ ellenérvekkel. Hihetetlen, ahogy mondják, múzeum boom van ezekben az években, és egy-egy retrospektív kiállítással valami 16. századi, akár csak ötödrangú reneszánsz festőnek, vagy egy klasszikus modernnek, ezek elképesztő tömegeket vonzanak, és egyszer láttam, nem tudom már melyik kiállítás volt a sok közül, egyszer láttam egy ilyen légi felvételt, ahol az épületet 10 vagy 12-szer kerüli meg a sor, aki arra vár, hogy bejusson a kanonikus műveknek a szentélyébe. Ez egy 19. századi kifejezés, azért olyan szentélyszerűek ezek a múzeumok.
Azt szokás mondani, hogy a kánonnak a központi művei és szerzői, mondjuk irodalom esetében, azok olyan művek, amelyeknek a helyét senki nem kérdőjelezi meg egy adott közösségen belül. A kánon attól kánon, hogy van egy olyan műcsoport, amelynek egyrészt többé-kevésbé adott az értelmezése, tehát például kevés magyar művelt ember veszne azon össze, hogy nagyjából miről szól a Bánkbán, vagy a ember tragédiája. Ugyanakkor kérdés, hogy vajon attól, hogy ezeknek mind a nagyjából a jelentésköre, mind az értelmezhetősége, mind pedig a helye a kánonban, a kultúrának, az irodalmi kultúrának a szerkezetében többé-kevésbé evidens, nem teszi-e vajon olvashatatlanná ezeket a műveket, mondjuk intézményes értelemben, tehát ugye a kánonhoz mindig hozzátartozik az az intézményrendszer is, ami föntartja, az iskolában kötelező olvasmányok, könyvkiadásban megjelenik, a klasszikusok sorozatban, amelyre fölkerül a könyvespolcunkra, adaptációk készülnek belőlük, és így tovább. Vajon az, hogy ezek a művek benne vannak a kánonban, és evidens a helyük, ez vajon nem jár-e azzal, hogy ezek a műveket ez az intézményesültség penzum jellegűvé üressé teszi bizonyos fokig?
Biztos, hogy ez egy súlyos kérdése a kanonizálódásnak, hogy miközben izgatott és vérre menő és elszánt és szenvedélyes harcok folynak azért, hogy valami kanonizálódjék, nem érik el ezzel valóban a fárasztó penzum jellegét a dolognak és ezzel a kiíresítését. Sokszor előfordul, valóban, és azt ugye le lehetne írni ezzel az előbb említett Tinyanov-féle dinamizmussal, a centrumból kisorulódik valami, vagy kiperdül a perifériáról, és a perifériáról valami berobban a centrumba. De van, mint az előbb is mondtam, van ezzel szemben egy ellenmozgás, vagy egy talán inkább egy ellenállás, állás, mint a hamar felvillanó és hamar kialvó égi jelenségekkel szemben az álló csillagok, amelyek távolabb és közelebb kerülhetnek a Földtől, és ha távolabb kerülnek, akkor hidegebb a fényük, és kevésbé melegítenek, ha közelebb kerülnek, akkor erősebb a fényük, és nagyobb befolyással vannak a földi életre, de azok ott vannak, és megmaradnak, és akinek jelent valamit az európai kultúra, az tudja, hogy ez az állandóság, ez megvan. Ugyanakkor valóban harcokban kerül távolabb vagy közelebb, tehát nem tudom, a 18. században minden olyakról Raffaello neve hangzott, még a 19. században is, és ma eléggé távol került a mi világunktól Raffaello, és Michelangelo került közelebb. Jól tudjuk ugye akár Dantéból, hogy a Vergilius Homérosz párviadalban a középkorban Vergilius volt, aki közelebb került, és Homérosz volt távol. Ma világosan megfordulna, ha a klasszikus kánonnak, a kánonnak, mint klasszikusnak, ugye nyilvánvalóan Vergilius az alapja és őse, de ez is mutatja, hogy a klasszikus kánon problematikusá vagy vitathatóvá vált, és mondjuk, ha olyan hihetetlen jelentőségű dologra gondolunk, ami a kultúrtörténetnek egy ilyen nagy eseménye, hogy az az apróság, hogy amikor a úgynevezett Elgin márványokat, a Parthenonnak a szobrait Lord Elgin elhurcolja, és egyben megmenti Athénból, és elviszi Angliába, ahol a kor szokásának megfelelően egy hihetetlenül komplett restaurálás várt volna rá, ami azt jelenti, hogy a töredékeket megszüntetni, mert a 18. század az félt a töredéktől, és a töredéket nem tekintett műalkotásnak, és akkor Antonio Canova, a nagy klasszicista szobrász, akit meghívtak erre a munkára, visszautasította a feladatot, és azt mondta, hogy nem szabad. És ezzel valami fantasztikus dolog történik, elkezdődik a töredéknek a tisztelete, mai napig tart a töredék jelentősége, ugye összefüggésbe hozhatjuk ezt Rilke híres versével, az arhaikus Apolló torzóval, a torzónak a jelentősége, a romantikus töredék kultusz és töredék tisztelet, de nem csak erről van szó, hanem egy ma úgy érezzük démonikusabb, erőteljesebb görögségképnek a kezdete ez, és ezért mondhatta Hegel az esztétikájába a belvederei Apollóról, az előző korszak nagy kanonikus főművéről, hogy idézve egy angol utazót, hogy ez egy ilyen színészkedő ripacs, ez a belvederei Apolló. Most ezek a változások, amik hihetetlen izgalmasak, és irodalomban és képzőművészetben és zenében egyaránt megtörténnek, ezek nagy drámája az emberi kultúra történetének. Ma is egy ilyen dráma folyik, amelyben azonban, ahogy annak idején emlékszem, a Godard Kínai lány című híres filmjéből, a Sinoázban volt az a jelenet, ezért is mondtam talán az előbb önkéntel is ezt a tábla hasonlatot, hogy a táblán ott vannak a nagy klasszikus nevek, és akkor egyre másra jönnek a fiatalok, és törlik le a neveket. Történetesen egy név ott marad, és ennyiben a kánon ott fennmarad, nevezetesen Brecht neve ott megmarad. Ma talán azt fenyeget, hogy egyetlen név sem marad.
Mindenesetre nem Brecht maradna fönn, felteszem, hogyha ma törölnék a diákok a Godard filmben a táblát, akkor
valószínűleg nem Brecht. Nem, holott azt hiszem, hogy ő valóban egy kanonikus szerző, ugyanakkor a kánonnak az egyik legnagyobb megváltoztatója és hihetetlen befolyásos, kánonromboló és kanonizáló egy személyben. Thank you.
kánonnak arról a funkciójáról még nem esett szó, vagy csak érintőlegesen esett szó, hogyha meg tudjuk határozni azt, hogy egy-egy adott történelmi pillanatban hogyan néz ki a magyar irodalmi kánon, akkor nyilván magának, a magyar kultúrának a szerkezetéről is megtudunk nagyon sokat. Ehhez nyilván az is hozzátartozik, hogy itt vannak olyan mozgások, amelyek hasonlóak az általad imént említettekhez, mondjuk egy nagyon egyszerű példánál. Maradva néhány évtizeddel ezelőtt Ady Endrének a költészete az jelentősebbnek tűnt, mint ma tűnik talán, míg mondjuk Kosztolányi Dezsőjé kevésbé tűnt jelentősnek, mint amennyire ma annak tartaték. Mondjuk ez egy olyan mozgás, ami valamennyire átalakítja magát a kánont is. Gondolom ez a kulturális közegről is elég sokat mond, amiben lezajlik ez a változás. A probléma 1997 felől nézve az egyrészt egy praktikus probléma. 1989 előtt, amíg a szocializmusnak az intézményrendszere az fönntartott egy hivatalos, politikailag eleinte nagyon erőteljesen, később többé-kevésbé befolyásolt hivatalos irodalmi kánont, és a könyvkiadáson, oktatási anyagon, stb. Keresztül ezt terjesztette. Milyen problémát vett föl véleményed szerint az, hogy ez a hivatalos, politikailag előírt kánon 89 óta nem előírt?
Azt hiszem, hogy az valóban egy nagyon jellegzetes kánonképző történet, ahogy a korai kommunizmus, tehát az 50-es évek létrehozza. Egyébként erős érvekkel azt a bizonyos fősodrát, ami ugye a Boldogtalan Aranynak egy olyan verséből származott, ahol nem egészen erről volt szó, az a bízvást, miben vagyunk a fősodorban. És ugye ebben a fősodorban a forradalmi költők Petőfi Ady és József Attila a kánon piramisának a csúcsán helyezkedett el ez a három költő, de ezek közül is a legnagyobb Petőfi volt a kánon szerint. Ez bizonyos lehetőséget teremtett arra, hogy interiorizálódjék. Ugye József Attilával szemben egy egész generációnak egy hihetetlen intim viszonya van, ami az jellemez, hogy Attilának nevezik, leattillázzák, és az, hogy egy korábbi korszak jelenkori kánonában József Attilának jóval kisebb szerepe volt, mint amit mai érzésünk szerint is megillette, hogy a nyugat körébe végül is nem integrálódott, hogy egy viszonylag a periférián álló költő volt, aki csak néhány hívének volt a titkos ásza. Ez egy olyan igazságtalanságként élte át egy generáció, hogy ezt nagyon is tudta interiorizálni azt a kánont, amiben József Attilának olyan nagy szerepe lett Babiccsal és másokkal szemben. Tehát itt voltak alapok, érzelmi alapok ennek a felülről jött és irányított kánonnak a belső elfogadására. Most ez tökéletesen kiürült 56 után, és hihetetlen őszintétlenné vált a hatalomnak a viszonya a saját eszméihez. Egyre kevésbé akarta 60-as évektől kezdve elhitetni magával, hogy ez akár nekik maguknak is komolyan kell venni. És ilyen módon, amikor kialakult ez a híres acélféle 3T, a támogatás, a tűrés és a tiltás, akkor nyilvánvalóan ez a kánonnal úgy függött volna össze, hogy a támogatott művészeknek, támogatott íróknak a listája az, amiből válogathat vagy szemezgethet az, aki kanonizálni akar, vagy maga a kanonizálási folyamat egy részét képezi a támogatottaknak. De ez nem így volt. A támogatottak azok egyszerűen bizonyos tartalmi megfeleléseknek engedelmeskedtek és semmi egyébnek. És ha ezek a nevetséges kísérletek, hogy Váci Mihályt és Garai Gábort, mint példamutató nagy ikerpárt, egyet a nép fele, a vidék fele, egyet a polgárság fele, a város fele, felmutatni ezt az iker arcot. Hát ha ezt kanonizálásnak nevezzük, akkor ez már majdnem a karikaturisztikus kanonizálás. Ugyanakkor persze van önkanonizálás is, így és igazán jelentős költő, és éppen késői verseiben aztán hihetetlen magasságokba emelkedik, amikor azt mondja, hogy növekedik bennem a vágy, legyek a legmesszebb látó magyar, ez talán egy 56 utáni versben jóval később publikálta, akkor pontosan abban a tradícióban, amelyben a költő egyben politikai költő és a közéletembere is, egy bizonyos önkanonizálási törekvést tükrözött. Azonban valóban a különböző kávéházakban, egyre csökkenő mértékben kávéházakban, magántársaságokban készült az új kánon. Voltak a titkos figurák, akikre oda kellett figyelni, akikről írva harcokat kellett vívni. Ugye Mészöly Miklós, aki az egyik központi alakja volt ennek az új kánonnak, az valahányszor egy kritikus méltatta és érdemben méltatta, akkor ezt a hatalom sértésnek vette, és tulajdonképpen soha nem volt kibeszélve, hogy mi a sértés. A sértés mögött a kanonizálási kísérlet volt természetesen. Kanonizálni valakit, akit nem lehet kézben tartani, kanonizálni egy jelentős írót, így itt volt a diktatúra önellentmondás, hogy csak jelentős írót lehetett kanonizálni, de a jelentős írókat nem lehet kézben tartani, mert még ha meg is akarnának felelni, hogy ezt olyan jól mondja Spiró György az X-ekben, még ha meg is akarnának felelni, az, ami kijön a tolluk alól, vagy az, amit csinálnak, az önkéntelenül is ellene beszél a dolognak. Így alakult ki a titkos lista, amiben mondjuk Petri Györgynek volt jelentős szerepe, aztán persze Konrád Györgynek, a látogatóval, a Eszterházinak, Nádasnak és másoknak, és hirtelen abban találtuk magunkat, hogy mindenki, aki a kanonizációs folyamat valamelyik pontján van, az vagy a tűrtek, vagy pedig a tiltottak között volt, és sohasem a támogatottak között. Egy érdekes kivétel van itt, az a bődületes tehetségű költő, Juhász Ferenc, aki evidens módon a 60-70-es évek egyik leginkább támogatott költője volt, és ugyanakkor ennek ellenére, hogy ez nagyon keserű érzéseket keltett ebben a közönségben, nem lehetett megtagadni tőle egy bizonyos hihetetlen költői erőt, és valamit, amit mind közönségesen úgy szoktunk mondani, hogy numen ad est, hogy ott van a szellem.
Mit gondolsz arról, hogy a magyar irodalomtörténetnek a kánonja mekkora torzulást szenvedett mondjuk a már említett fősodor képzet miatt, vagy a haladó hagyományaink, azt hiszem ez volt a másik hasonló szlogen, amelyet a kulturpolitika preferált, és amely azért amennyire látom a magyar irodalomtörténet képén is valamennyire látható, tehát olyan haladónak semmiképp nem minősíthető figurák, akik egyrészt mondjuk ilyen emigrációba kerültek, mint Márai Sándor, vagy olyanok, akik a saját korszakukban a konzervatív irodalom körébe tartoztak, szemben álltak mondjuk az Ady Endre által képviselt irodalommal, ugye ezek egész egyszerűen eleve kiestek bizonyos fokig a fősodorból. Neked mi a véleményed arról, hogy ez az irodalom történeti kép mennyiben szorul módosításra azután, hogy már talán nem gondoljuk azt, hogy a haladó hagyományaink mentén kell a magyar irodalom történetét megírni, vagy pedig tulajdonképpen nincs olyan nagyon sok szerző, akit be kéne emelni azok közül, akik hát így kiestek a fősodorból a korábbi évtizedek vizsgálódásaiban.
Igen, én azt hiszem, hogy kétségtelen nagyon nagy torzulásokat okozott, és amennyiben élőket érintett, ott nagy szenvedéseket, és talán pusztulásokat, és veszteségeket is okozott. Ez kétségtelen, de ugyanakkor azt mondanám, hogy ez egy dinamizmus. Minél inkább elnyomott egy irányzatot, annál inkább támadtak annak titkos támogatói, és ezt nagyon jól lehetett látni például Babits esetében, hogy mihelyt valami szelep megnyílt, és valamilyen ide nem tartozó kulturpolitikai vagy nagypolitikai okból lehetőség nyílt rá, akkor megjelenik a kirobban Nemes Nagy Ágnesnek a Nagy Babits rehabilitáló könyve, és éppen, hogy le volt nyomva a gőz, hihetetlenül fel is emelkedik a fedő. Úgyhogy itt van egy ilyen egyensúly a dolognak, és ugye itt állandó kánonmódosító kísérletek vannak. Hát maga a Nyugat is a kánonnak egy alapvető módosítója volt, a múltra vonatkozó kánonnak egy alapvető módosítója volt. Az a javaslat, amit Kerényi Károly tesz, hogy Berzsenyit tekintsük a magyar Hölderlinnek, az is egy alapvetően kánonmódosító javaslat. Németh G. Béla Arany László képe módosítja a kánont, és nagyon-nagyon sok ilyen dinamikus mozgása van a dolognak, és a dolog természete az, hogy ez nem is tud leülepedni, hiszen éppen ebben különbözik a modern kánon a klasszikus kánontól, hogy állandó dinamizmusban. Persze most megkérdezheted, hogy vannak olyan hosszú távú, lassabban járó intézmények, mint például maga az oktatás, amelyik ugye a kánon képzésnek egyrészt a legfőbb forrása, másrészt a legfőbb lerakata, hogy ott hogyan változik ez a dolog, de hát ez volt, ugye, és ezt mutatta ki Veres András egy tanulmányában, ez volt az a kánonban létrejött fordulat, amit a tankönyvvitának nevezünk. És ha ma alternatív tankönyvek jelenhetnek meg, akkor ez bizonyos értelemben mutatja azt a képet, ahogy a kánon multiplikálódásához viszonyulunk.
Néhány válaszodban utaltál egy-egy olyan alkotóra, mint Brechtre vagy Nemes Nagy Ágnesre, akik maguk is nagyon erőteljesen átalakították a kánont, méghozzá mind a két esetben tudatosan törekedtek a kánonnak az átalakítására. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a műveikkel átrendezték valamennyire a szerkezetét a kánonnak akaratlanul, hanem mind a két esetben nagyon határozott kánon alakítási törekvésről van szó. És hát ugye ez szokás is mondani, hogy a különböző irodalmi kánonokat minden esetben a nagyon jelentős alkotók tudják a leginkább átírni.
Rengeteg erre a példa, mondjuk, vegyünk egy viszonylag újat, Tandori, hogy írja be a kánonba Szépernőt.
Én egy korábbi példára akartam rákérdezni, Vörös Sándornak a tevékenységére, akiről többször is írtál, a Pszichéről is. Ugye itt elsősorban a Három veréb hat szemmel című gyűjteményéről, valamint a Psziché című könyvéről van szó, ami mind a két esetben egy nagyon erőteljes javaslat arra, hogy a magyar irodalomban máshova helyezzük a súlyt, mint ahová helyeződik.
Egyszer elvittem Vörös Sándorhoz egy nagyon tisztelettudó és nagyon tekintélytisztelő amerikai magyar házaspárt, irodalmárokat, akik tudakozódtak Vörösnél, hogy kit tart Vörös a mai költészetben jelentősnek. És hát ők egy nagyon nagy kanonikus listával voltak ott, fejükben és részben ki is mondták, amiben nagyon sok mindenki tartozott, és hihetetlen megdöbbenést keltett bennük, hogy Vörös azt mondta, hogy hát Pilinszky és Tandori. És nem volt és, csend volt. Pilinszky és Tandori. Vörösnek ez volt a kánonja a jelenkori költészettel kapcsolatban. Ami pedig a múltat illeti valóban tökéletesen átrendezte, kétféleképpen rendezte át, egy kánon javaslatot tett. Ezt a kánont nem fogadtuk el egyébként, de ott van, mint egy kanonikus művésznek, mert Vörös kanonikus, egy kanonikus művésznek egy részben a saját művére, saját kanonikus művére rendkívül jellemző javaslat, részben pedig egy újabb kaland lehetősége visszaevezvén a magyar irodalom vizein, különböző olyan mellékágakon, amelyek nincsenek benne a fősodorban. Az egyik ilyen javaslat az volt, hogy olyan régi magyar költőkre figyeljünk fel, ezek voltak a rejtett értékek és furcsaságok, ez nagyon fontos, hogy értékek és furcsaságok, akiket a furcsaság felől lehet megközelíteni. Valahogy emlékeztet engem arra, hogy a múzeumnak az őse, amit a németek úgy neveznek, hogy Schatz und Wunderkammer, ahol a kincsek és a csodák együtt vannak egy kamrában, vagy kamarában, és ilyenek a kincsek és a furcsaság, a kincsek és a csodák a ilyen gyűjteményt. Tehát bizonyos értelemben azt lehetne mondani, hogy nagyon erősen antikanonikus, mert ott lehet egy hatalmas nagy életműnek egy reprezentatív darabja, és ott lehet valami, amit csak az ment meg, vagy csak az tesz oda, hogy olyan bizarr, olyan furcsa, olyan nem a 18. századba illő, és ezért modernnek ható, és itt. Ez volt az egyik kísérlet. A másik nagy kísérlet, az talán még érdekesebb esztétikailag, nevetesen az, ahol ő egy egész művet alkotott abból a célból, hogy átalakítsa a kánont, és ezt kettős értelemben tette, egyrészt Ungvárnémeti Tóth László költészetét kiemelte a Feledés sírjából, és felszólított bennünket, hogy tekintsük Ungvárnémetit kanonikusnak, és ennek a kedvéért hasonlít ez ugye a Szépernő versekre Tandorinál, és az állandó ismétlődésre, hogy Szépernő a legnagyobb költők egyik a 20. században, ennek a kedvéért egy egész kontextus talált ki, és a kontextus egy egy múlt századi magyar költőnő, akinek megírja a verseit, és ezzel még valamit tesz a kánonhoz, nevetesen a kánon lyukát, a kánon hiányát is bemutatja, nevetesen az, hogy mi nem volt ott nekünk a 19. század elején, egy ilyen vérbő, erőteljes hang, ami történetesen egy nőköltőnek a hangja. És mindez egy hatalmas műalkotás, egy regény, egy versekben elbeszélt regény, ami a 20. századi magyar kánonnak az egyik legbecsesebb darabja. A Pszichéről van szó, persze.
Bolond atyám hívott Pszichének. Ez harmadik keresztnevem. Mindig ámor karjában égek. A lélek és a szerelem külön nem válható sosem. Míg másulásiban reménylek, hívságos forgalomban élek, tarka s vidám az életem. S ha majdan egyszer csendre térek, nem forgok többé. Meglelem, hogy szerelemre vált a lélek, s lélekre vált a szerelem. Rám aztán nagy csapás a versírás, tinta nyalás, mert tirannikus, akadémikus, ott únalom lapít agyon, mint vastag, kövér méltóságú férj. Hamaros megőszülés, egyesülés, gyermekszülés, tisztes házi tűz, tejszag, pólyabűz, nem leszek én fejős tehén, gyászolván szabad vándorlásomat. Mondd, mi más, meghibbanás, klastromlakás, imádkozás, ifjak helet vénpüspök kezet csókolni meg, ráz a hideg, ha rágondolok, már ebből vagyok. Félre vers, család, ima, leszek séma cigánrima, göncöm elszakad, öltök másikat, szívem szeret százezreket, csak ha éjtemet, ontom könnyemet.
Esett már szó arról, hogy jelentős írók hogyan igyekszenek átalakítani a kánont, vagy ez hogyan sikerül nekik, illetve nem sikerül nekik, bár a javaslataikat, mivel jelentős írók, nem felejtjük el. Ugyanakkor nyilván folyóiratszerkesztők, kritikusok, irodalomtörténészek is valamilyen kanonizáló tevékenységet folytatnak, amikor dolgoznak, úgyhogy talán nem kerülhető meg ennek a beszélgetésnek a vége felé egy olyan kérdés, amely a te saját kanonizáló tevékenységedre vonatkozik. Szeretnék egy példát kiragadni ebből. Vas István halálát követően a Holminak, amelynek a szerkesztője vagy, megjelent egy Vas István száma, amely első látásra egy szokványos emlékszámnak tűnt. 80%-ban olyan írásokat közölt, amely Vas Istvánról szóltak, hozzáírt verseket, róla szóló megemlékezéseket tartalmazott. Azután váratlanul három Arany Jánossal foglalkozó tanulmányt találhatott az ember, amely nem egészen volt világos, hogy miért került oda. Talán naivan lehetett volna azt gondolni, hogy azért került oda, mert hogy nem jött ki annyi ívnyi anyag Vas Istvánról. Majd a kritika rovatban olvasható volt egy írásod Vas Istvánnak a kritikai munkásságáról, amely magyarázatot adott arra, hogy miért kerültek az Arany Jánosról szóló tanulmányok a Vas István számba, és egyben arra is magyarázatot adott, hogy a folyóiratnak az élére miért került Petri Györgynek és Váradi Szabolcsnak a holmi két jelentős költőjének a költeménye. És egyben bizonyos fokig javaslatot tettél egy líra történeti kánonra, mert hát valami olyasmivel érveltél, hogy a mai két legjelentősebb, vagy a jelentősek közül két költőnk, Petri György és Váradi Szabolcs, az tulajdonképpen Vas István tanítványnak nevezhető, az a költészeti kisugárzási pont, amelyhez köthetők az indulásuk idején a Vas Istvánnak a költészete, és a Vas István költészete pedig egy olyan lirai beszédet próbált megvalósítani a magyar költészetben, amelynek egy korábbi példája, amelyet egyben föl is elevenített, az Arany János költészete, lirai költészete, méghozzá leginkább a kései költészete. Annak az epikussága, a közbeszédhez közeleső regisztere, és így tovább. Úgyhogy ez tulajdonképpen mondjuk ugye egy ilyen nagy és erőteljes javaslat arról, hogy hogyan gondoljuk el a magyar líra történeti kánont.
Nem akarok álszent lenni, természetesen tudatában vagyok annak, hogy aki kritikát ír, és bizonyos hatása van ezeknek a kritikájának, illetve aki folyóiratot szerkeszt, és magának a folyóiratnak egy bizonyos hatása van, az beleszól a kánon alakulásába. Javaslatokat tesz, amelyeket elvethetnek, illetve elfogadhatnak, és valóban előfordult néhányszor a kritikusi pályám folyamán, hogy elég határozott javaslatokat tettem valakinek a kánonba való felvételébe, illetve valakinek a kánonba való kiutasítása, vagy a kánon módosítására. És az is kétségtelen, hogy a holminak kezdetét, az 89-től egy elszánt szándéka az, hogy azokat, akiket a legjelentősebbeknek tart, és akik hajlandók is szóba állni ugyanakkor a holmival, azokat kolportálja, azoknak nagy jelentősége. Tulajdonképpen, hogy mondjak egy példát erre. Megjelent most a legutolsó számban Rakoszki Zsuzsának egy verse, amit nagyon-nagyon jelentősnek tartunk, és kiderült, hogy ez a vers, amit nem tudtunk, egy ciklusnak a része, több versből fog állni, és ezen ciklusnak egy másik darabját már egy másik folyóiratban publikálta. Mi azonban, miután annyira jelentős költőnek tartjuk Rakoszki Zsuzsát, és ezt a verset az ő életművén belül is annyira kiemelkedőnek tartjuk, ezért, ami nagyon szokatlan a folyóirat történetbe, másodközlésben fogjuk közölni azt, amit egyszer már közölt, másodközlésben fogjuk közölni, amit most mi egyszer közöltünk, és az egész ciklust együtt fogjuk egy közeli számban megjelentetni. Ami a Vas kérdést illeti, nagyon érdekes a rekonstrukciód, Istok zicsi, hogy senki nem gondolt rá így a szerkesztőségbe, de hát tudom, hogy a történelem így alakul, hogy az, ami ezer véletlenként jelenik meg azok számára, akik részt vesznek benne, akik kívülről nézik, vagy az utókor szempontjából nézik azok számára, ez mind logikailag összepasszol. Ugye bizonyos, hogy arany tanulmányt mi nem rendeltünk meg a Vas István külön szám céljára, hanem volt arany tanulmányunk, amit nagyon jónak és jelentősnek tartottuk, hogy jól emlékszem, Dávid Házi Péter tollából. Ez volt az egyik. A másik, hogy miután az a meggyőződésünk, hogy a tematikus számok az nem jó sport a folyóiratokban a tematikus szám, ezért eleve egy fél számra gondoltunk, és nem akartunk egy egész Vas számot, tehát ezt tekintsük egy fél Vas számnak, és azon kívül folyik a folyóirat élete tovább. De egy lehetséges értelmezés az, amit te mondasz. Jó, még a véletlenek közé még persze az is hozzátartozik, hogy a szerkesztők közül nem egynek, Rész Pálnak, Domokos Mátyásnak, Váradi Szabolcsnak egy nagyon közeli személyes kapcsolata is volt Vas Istvánnal, és ezért ez a személyes gyászuk is volt, úgyhogy evidencia volt ezért is, de persze abból a meggyőződésből is, hogy Vas István jelentős ember volt. Az én kritikám van ugyanakkor, ha jól emlékszem, az volt a címe, és abban jól emlékszem, az volt a címe, bizonyos elragadtatással, bizonyos gyanakvással. Én egy rezerváltabb álláspontot képviseltem. Vas István kritikája eltatta az első sorban, és miközben elragadtatott vagyok az ő kritikai írásával szemben, éppen a kritikai írását nem tartom követendőnek és követhetőnek, és erről írtam ott elsősorban. De ugyanakkor valóban sok talán nála elementárisabb költőnél ő egy olyan köznyelvet hozott létre, amely követhető. Azt nem mondanám, hogy az én kánonomban Petri és Váradi van kizárólagosan, hát most említettem Rakovszkit, és meg nagyon sok mindenki más tudnék mondani, akik nagyon fontosak számomra a mai magyar költészetben, de kétségtelen, hogy mondjuk Pilinszkivel szemben, akit én nagyobb költőnek tartok, mint Vas Istvánt, akit szintén jelentős költőnek tartok. Pilinszki költőútja folytathatatlannak tűnik. Ahogy annak idején, aki Adit folytatni akarta, az menthetetlenül a stílus paródiába, pasztisba, az önparódiába ment bele. Más okokból Pilinszkinél is hasonló a helyzet. Vas István viszont kitalált egy olyan költői köznyelvet, amely járható útnak bizonyult, és amelyen lehet járni, és lehet egész más irányba is fordulni azon belül. Ennyiben Vas Istvánnak valóban egy központi szerepe lehet a mai kánonban, és egy másokból is, nevezetesen abból, hogy ne felejtsük el, nem csak a tankönyvitának volt kánon változtató szerepe, hanem ugyanabban az időben az akkor írott Vas István kritikáknak egy nagyon jelentős kánon változtató szerepe, és általában a kritikának egy jelentős szerepe van a kánon változásaiban, és azt hiszem, hogy abban az időben az egyik legjelentősebb szerepet éppen Vas István játszotta, mint kritikus.
Irodalmi kánonok című műsorunkban Radnóti Sándorral beszélgetett Takács József. Közreműködött Neszmélyi Magdolna. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb egy évvel később, október 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.